Akkor a szavazásunk eredményét szerintem erre mindenki kíváncsi, és hát tényleg elég érdekes lett, mert a 6 válasz lehetőség közül 3 is nagyjából 24 és 29 között kapott, tehát közel egyenlően, de voltak, akik azért lemaradtak. Tehát a kínai vakcinával kapcsolatban kérdeztük, hogy beoltatod-e magad a kínaival, azzal, amit a kormány rendelt, tehát a Sinopharmnak a vakcinájával. Ez A volt az, hogy igen, akár már ma is, ha itt lenne, ez kapta legkevesebbet, 2,56%. Hát Zsocz kollégának külön köszönöm, hogy még a százalékot is gyorsan kiszámolta itt a több száz szavazatból. Azt mondja, hogy ha jóvá hagyja a magyar és az európai hatóság, ez volt a B variáció, és ez kapta a legtöbbet, 29,74%-ot, tehát hogyha a magyar és az európai hatóság is jóvá hagyja, akkor igen. A C, hogyha a magyar hatóság jóvá hagyja, az 7,69-et kapott. A D, hogy ez még több mindentől függ, majd ha megérkezik, akkor döntök, addig a tudományos adatokat figyelem. Az is számít majd például, hogy elfogadják-e az európai utazáshoz, része lesz-e az európai vakcina útlevélnek, úgyhogy ilyen dolgok. Tehát sok mindentől függ, és majd ha ideér, akkor döntök az akkori információk alapján. Ez volt a D, és ez 24,1%-ot kapott. Az E a kínaival nem. Egyszerű válasz, 26% fölött, 26,15%, ez volt a második a legtöbb, és az F az egyikkel se, tehát aki semmiképpen nem oltatná magát semmilyen vakcinával se, az 9,74%. Tehát még egyszer sorrendben a B, tehát a jóvá hagyja a magyar és az európai hatóság, az kapta a legtöbbet. Közel hozzá volt az E, a kínaival nem, alig kevesebb, és ennél kicsivel kevesebb volt csak. A több mindentől függ még, a majd ha ideér, akkor eldöntöm az akkori adatok, illetve felhasználhatóság, illetve az is számítani fog nyilván, hogy mit tudunk akkor, hogy mennyit kell várni majd a nyugatiakra, úgyhogy akik az utolsó pillanatig kivárnak, és majd akkor döntenek, az akkori adatok alapján az 24%, és jóval kevesebben a teljes vírusellenesek, az egyikkel se kevesebb, mint 10%, illetve akinek elég a magyar hatóság jóváhagyása, az volt a 7,69%. Ez tehát az eredmény. Nagyon szépen köszönjük a rengeteg szavot. Az utolsó néhány tíz, azt már szerintem most esett be, amik az elmúlt negyed órában estek be, azokat nem biztos, hogy figyelembe tudtuk venni, sőt biztos, hogy nem, de majd ezeket még szerintem hozzáírom, és egy kicsit még esetleg módosulhatnak a számok.
Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is.
Federico Fellini, olasz filmrendező, az egyik születésnaposunk, 1920-ban született ezen a napon, január 20-án. A humorról beszélt egyszer, és azt mondta, hogy a humor a dolgokkal szembeni egyfajta látásmód, viszony vagy érzés, mindenekelőtt velünk született adottság, ami valakiben vagy megvan, vagy nincs meg. Hát azt gondolom, ezzel egyet lehet érteni, én amikor ezzel találkoztam, ezzel a mondással gondolkodtam rajta, hogy ismerek olyat, aki menet közben humorérzékre tett szert, és nem nagyon ismerek ilyet. Az tényleg vagy van, vagy nincs.
De olyat ismerek, aki az életkor előre haladt. Egy, olyat is, aki elvesz, akiben mintha csökkent volna, de aki a másik oldalon, tehát egyre inkább vevő lett rá. És a merev elutasítás és a nagyon komolykodás és ezzel nem viccelünkből azért, hát ha nem is lett egy igazi humorherold ő maga, de hogy befogadóbb lett a...
Az is valami. Igen. Akkor fejlődhet.
Igen, az előfordulhat.
Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
És ismét itt van velünk Jókuti András, a BME iparjogvédelmi vezetője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Múlt héten beszélgettünk, és tulajdonképpen ez fölfogható annak a folytatásának, csak egy kicsit fókuszt váltunk. Ugye a múlt heti gondolkodom, tehát vagyon rovatban arról beszélgettünk, hogy mennyire körbevesznek minket a különböző védjegyek és szabadalmak, gyakorlatilag lépten nyomon bele botlunk, ugye egy ilyen hasonlatot hoztál onnantól, hogy fölkelünk, és az ébresztő óránk megszólal, elindítjuk a napot, és utána folytatjuk, mindenhol találkozunk ezekkel. Most egy picit arról beszéljünk.
Bocsánat, ne feledkezzünk meg a szerzői jogokról sem.
És a szerzői jogok, így van.
Így van.
Az főleg, hogyha az ébresztőnk mondjuk, hogy pont... Lakunk.
Bocs, mondjátok.
Főleg, hogyha az ébresztő óránk pont mondjuk egy rádiót kapcsol be, és ott zene szól, ugye? Tehát ott
így van,
akkor...
így van.
Igen. Kezdődhet azzal is. Tehát kicsit fókuszt váltunk, és megnézzük azt, hogy ha nekem ötletem van, elképzelésem, nagy isten találmányom, akkor honnan tudom, hogy azt le kéne védetni? Hogy fogok hozzá? Hogy lehet, milyen adatbázisból lehet megnézni, hogy az tényleg még eddig nem volt? Tehát hogy kezdődik ez az egész folyamat?
Jó, hát először is, hogyha az embernek van egy ötlete, és úgy gondolja, hogy az ér valamit, akkor érdemes rajta még egy kicsit tovább dolgozni, ugyanis általában az ötletek, koncepciók, elgondolások, azok önmagában nem alkalmasak szellemi tulajdonvédelemre, se szerzői jogi védelemre, sem pedig valamilyen iparjogvédelmi oltalomra. Mindegyik szellemi tulajdonvédelmi eszközhöz az kell, hogy egy olyan kidolgozottsági fokot érjen el az adott szellemi alkotás, ami már értelmezhető az adott jogi eszköz tekintetében. Tehát szerzői művek esetében ez egy egyéni eredeti alkotása legyen a szerzőnek. Tehát, hogyha valakinek van egy olyan koncepciója, hogy ő szeretne egy festményt festeni a, nem tudom, az emberi szorongás, nem tudom, kígyóként való megjelenítéséről, akkor önmagában az, hogy ezt ő kitalálta, ez még nem áll szerzőjogi védelem alatt, de hogyha ezt a képet megfesti, és ez egy egyéni eredeti jellegű alkotás lesz, akkor természetesen annak a képnek a felhasználása az már az ő engedélyéhez lesz kötve. Találmányok esetében, tehát hogyha valamilyen műszaki megoldásról van szó, akkor is arra kell odafigyelni, hogy a szabadalmi bejelentésben, amit ugye egy iparjogvédelmi hatóságnál megteszünk, abban olyan mértékben fel kell tárni az adott találmányt, hogy azt adott esetben szakember, hogyha ezt elolvassa, akkor meg tudja valósítani.
És tehát itt műszaki rajz, dokumentáció, minden szóba jöhet.
Igen, ez egy leírás, amiben, tehát a szabadalmi leírásban először is fel kell tárni a technika állását, hiszen a technika állásához képest kell újnak és feltalálói tevékenységen alapulónak lenni az adott megoldásnak ahhoz, hogy például szabadalmi oltalommal részesülhessen. Tehát fel kell tárni a technika állását, és be kell mutatni, hogy a találmányunk az a technika állásához képest miben különbözik, miben ad hozzá valami újat, és mi az a műszaki probléma, aminek a leküzdésére ez jó lehet.
Aha, ilyenkor nem lehet egy drukk az emberben, hogy úristen, most feltárom valaki előtt a féltvehőzött találmányomat, ami vagyonokat hozhat nekem, és majd ő jól elutasít, és közben a háttérben megvalósítja valaki.
Hát a szabadalmi bejelentések azok egy egészen hosszú ideig nem kerülnek közvetítésre. Nyilván, hogyha valakinek az iparjogvédelmi hatósággal szemben van valamilyen bizalmatlansága, azzal nehéz mit kezdeni, bár a közigazgatási terveket természetesen eléggé szigorú titoktartási szabályok tökik. Viszont a köz, tehát a nyilvánosság nem értesül még a találmányról egészen a 18 hónap elteltéig az első bejelentés megtételétől. És ez alatt a 18 hónap alatt a bejelentő az már kap olyan visszajelzéseket az iparjogvédelmi hatóságoktól, ami alapján eldöntheti, hogy adott esetben visszavonja a szabadalmi bejelentést és üzleti titokként akarja hasznosítani tovább, vagy mondjuk lemond az oltalomszerzés minden formájáról, hiszen lehet, hogy kiderült, hogy már nem új a megoldás. Vagy pedig folytatja, és ugyan közzétételre kerül, amit a szabadalmi bejelentésben feltárt, viszont a közzétételre együtt már egy ideiglenes oltalom is keletkezik, tehát innentől kezdve ő már úgy léphet fel a piacon, mint akinek az engedélyére szükség van ahhoz, hogy az adott megoldást hasznosíthassák.
Tehát akkor a hivatal ennek a működőképességét és az újdonság faktort vizsgálja. Igen, ezek szerint. Tehát az üzleti életképesség, meg ilyenek, az már nem az ő hatásköre.
Ja, a legérdekesebb vizsgálati szempont az az, hogy az az újdonság, amit a találmány tartalmaz, a szakember számára nyilvánvaló lenne vagy nem. És ez dönti el, hogy a feltalálói tevékenység megállapítható-e az adott találmány kapcsán, vagy nem. Az, hogy az adott találmánnyal kapcsolatban milyen üzleti eredményt lehet elérni, vagy milyen stratégiával lehet piacra lépni, vagy a hasznosítás a saját hasznosításba ered majd, vagy másnak licencbeadása, az már valóban nem a hivatalnak a hatásköre.
Aha,
mint ahogy akkor... egyébként a szellemi, mint ahogy a szellemi tulajdonok megsértése esetén alkalmazható jogi intézkedések kapcsán sem a hivatal jár el, hanem természetesen ilyen esetben bírósághoz lehet fordulni.
Világos. Hogyha megszületik a szabadalmi oltalom, akkor az egy ilyen időszakos dolog, vagy a lejárata, hogy van ennek, mi történik ezután, hogyha túljut ezen a lépcsőfokon?
A szabadalmi oltalom legfeljebb 20 évig tarthat, és évente meg kell újítani, évente fenntartási díjat kell fizetni. Viszont ezt a 20 évet, ezt a bejelentés napjától kell számítani, és amikor a szabadalmi hivatal megadja az oltalmat, abban a pillanatban, de a bejelentés napjára visszaható hatállyal keletkezik. Nagyon fontos még azt is látni viszont, hogy az iparjogvédelmi jogok azok általában territoriálisak, területhez kötöttek, tehát egy adott országnak a szabadalmi hivatala az csak arra az országra nézve tud oltalmat adni, tehát hogyha a külföldi piacra lépésben gondolkozunk, vagy azt szeretnénk, hogy valamelyik számunkra fontos más országban valaki más ne valósíthassa meg mondjuk a mi közzétett bejelentésünk alapján ugyanazt a találmányt, akkor azokban az országokban is érdemes oltalmat szerezni, amire különböző nemzetközi oltalomszerzési rendszerek állnak rendelkezésre.
Aha, tehát és akkor ezt országonként kell megtenni, vagy esetleg kontinentálisan is meg lehet, mondjuk itt az EU-n belül azt mondom, hogy nem csak Magyarországon, hanem az egész EU-ra érvényes védjegyoltalmat szeretnék szerezni.
A védjegyoltalom esetében van Európai Uniós védjegy, amit az alicantei székhelyű Európai Unió szellemi tulajdoni hivatalánál lehet kérni. Viszont a szabadalom esetében ez egy kicsit másképp néz ki, ott az Európai Szabadalmi Szervezet keretében nem csak az EU egész területére, hanem akár 38 vagy még ilyen hatályosítási megállapodások alapján, akár még több országra nézve lehet egy központosított eljárásban az Európai Szabadalmi Hivataltól oltalmat szerezni.
És akkor ez az egész folyamatot olajozandó segítendő, vannak azok, ugye lehet látni olyan ügyvédi irodákat, akik ezzel foglalkoznak, gondolom náluk már előzetesen ezt lehet véleményezni, ezt az egész dolgot, esetleg is az egész folyamatot rájuk bízni, hogy ezt elintézzék.
Természetesen a szabadalmaztatás azért az egy eléggé komplex játék, és mindenképpen tanácsolnám, hogy aki ebben gondolkozik, az forduljon a szabadalmi ügyvédőhöz. Ugye itt nem is annyira ügyvédekre kell gondolni, hanem olyan mérnök végzettségű szakemberekre, akik ennek a rendszernek minden csínyával, bínyával tisztában vannak, és ők tudnak segíteni abban, hogy szabályszerű szabadalmi bejelentést tegyünk, és akár még az iparjogvédelmi stratégia felépítésében is a segítségünkre lehetnek.
Aha, akkor a védjegyoltalom egy fokkal talán egyszerűbb ilyen szempontból, mint hogy egy logót, egy nevet akarok.
Igen. A védjegyoltalom kapcsán is felmerülhetnek érdekes kérdések, különösen akkor, hogyha a védjegyoltalom képességével kapcsolatban merülnek fel kérdések, vagy vitorlás ügyekről van szó. Ezeket azonban nyugodtan bízhatjuk csak jogász végzettségű ügyvédekre is. Ez műszaki szakértelemre nincsen szükség.
Oké. Hát András, nagyon köszönjük. Én szerintem, akinek már bujkál, motoszkál valami ötlet, vagy esetleg már van valami prototípusa, az már biztos, hogy nem elveszett ember, hogy a hallottak alapján el tud indulni abba az irányba, hogy a találmányát levédesse. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönjük neked, ezt az információ halmaz. Jó munkát és szép napot kívánunk.
Köszönöm szépen én is.
Jókuti Andrással, a BME iparjogvédelmi vezetőjével beszélgettünk arról, hogy indul egy ilyen szabadalmaztatás, vagy egy találmányjogi védettsége, védjegyoltalom, ilyenekről volt szó.
A szellemi tulajdon kincset ér, egy jó ötlet már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon.
A rovat támogatója az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala. We'll be right back.